A klímaváltozással foglalkozni közgazdaságtanon belül az mind a mai napig egy perifériális pozíció. Most a hétköznapi közgazdász hallgatónak gyakorlatilag ez egy ilyen üzleti tudomány irányába ment el. A legtöbb ember, aki közgazdaságtudomány tanul, az azt tanulja, hogy hogyan lehet pénzt csinálni, ehhez növelni kell a gazdaságot, növelni kell a vállalatodat, már pedig azt nem tanulja meg, hogyha növeled a vállalatodat, ahhoz, hogy kamatot ki tud fizetni, amit fölvettél a banktól a projektet finanszírozására, ahhoz nőnie kell a vállalatodnak. Hogyha tőkepiacról finanszírozol, akkor a részvényértéknek kell nőnie. Tehát mindig növekedést kell bemutasd, de a növekedés az ugye több anyagfelhasználás, nagyobb üvegházhatású kibocsátás, több szemét, stb. És ezeket az összefüggéseket nem mondják el a diákoknak. Bemutatnak egy ilyen absztrakt gazdaságot, ami ki van véve elméletileg a társadalmi valóságból, és ki van véve a környezeti valóságból. És szerintem ez az, ami rendkívül káros a közgazdaságtudomány jelenlegi állapotában, hogy persze mindenki tudja, aki nem teljesen elvetemült ma már, hogy van klímaváltozás, tehát nagyon kevesen mondják, hogy nincsen, de hogy ebből még az nem következik, hogy ez bekerült volna a közgazdaságtudomány fókuszába. A kapitalizmus az abban más az előtte levő rendszerektől, és ez minden adatban ki lehet mutatni, hogy ez a növekedés rendszere. És ugye ez az a probléma, ami a klímaváltozást okozza, hogyha növekszel, akkor több anyagot fogsz felhasználni, nem csak a klímaváltozást, hanem az egész környezeti terhelést. Akkor mindenfajta problémákat növekvő arányban okozol elő. És ez a probléma, ez valójában nincs, ennek nincs helye, tehát nincs otthona ennek a problémának, mert a közgazdászok nem tartják ezt központi problémának, de a szociológusoknak sem ezt tanítják. A biológusoknak tanítanak valamit, de mondjuk ugye talán a klímatudomány az, ahol ez igazából megjelenik, de ugye ez nem jó, hogyha így kompartmentalizálunk, hogy nem tudom, a klímatudósok foglalkozzanak ezzel, mindenki meg más megcsináljon úgy, mintha ez nem lenne. Tehát ennek már benne kéne lenni az összes más tudományban, meg benne kéne lenni a hétköznapi médiában, sőt, benne kéne lenni az általános iskolai tananyagban, benne kéne lenni az összes vitánkban. Tehát ez nem egy addicionális tétel, amiről utána vitatkozunk, minek után megbeszéltük, hogy hogyan lehet növeszteni a vállalatunkat, meg ugye a vállalati stratégiáknál is ezek a greenwashing stratégiák, hogy elmondjuk, hogy a vállalatunk ebben az évben 5%-kal fog nőni, és utána mellé rakjuk a zöld stratégiát. De hogy ezek egyesnek ellentmondó dolgok, mert ha nő a vállalat, akkor nincs zöld stratégia. Mondok egy példát, hogy van mondjuk, mit tudom, egy Józsi bácsi kávézója. Józsi bácsi kávézójából helyi emberek járnak. Tehát ott, mit tudom én, van 100 darab kliense, aki oda jár és eltartja a pincért, a szakácsot, meg Józsi bácsi családját. Ez egy nem növekedő rendszer. Ha oda bejön a Starbucks, aminek nyilvánvalóan növekednie kell, akkor ez egy egész más társgazdasági rendszer. Tehát tudunk olyan cégeket, amiknek nincs növekedési kényszere, de ezek tipikusan kis és középvállalkozások, amelyeknek eszük ágában sincs növekedni. De abban a pillanatban, hogy közép magas méretű vállalatokról beszélsz, ott muszáj növekednie, mert ha az egyik globális multi nem növekszik, a versenytársa növekszik, akkor felfalják, és akkor abból lesz ez a égtelen nagy koncentráció, amiről beszéltünk, hogy nem 20 versenytársad van, hanem a végén 3, mert mindenki felfalt mindenki. A klímatudósok szerint ezen már túl vagyunk. Tehát a klímatudósok szerint már egy csomó szempontból meghaladtuk a világnak az eltartó képességét. Mondok egy példát, hogyha mondjuk műtrágya nélkül akarnánk mezőgazdaságot csinálni, ugye a műtrágya az egyik legnagyobb üvegházhatású kibocsátó gáz, ez is egy ilyen probléma, hogy ha mégis beszélünk az üvegházhatású gázokról, akkor tipikusan az autókról beszélünk. Tehát rögtön elkezdődik ez a vita, hogy elektromos autó vagy nem. De óriási üvegházhatású gázkibocsátó. A műtrágyagyártás az épületek, tehát a vasbeton, a cementgyártás, az acélgyártás, ezekről nem is esik szó. Ha műtrágya nélkül akarnánk etetni embereket, úgy, hogy mondjuk nem teljesen vegetáriánusok, tehát mondjuk hetente egyszer ehetnek húst, akkor a számítások szerint kb. 3-4 milliárd embert tudnánk eltartani. Ehhez képest vagyunk 8 milliárdnál, és az ENSZ előrejelzései szerint leszünk 10,5 milliárdnál. Tehát már most dupla annyian vagyunk, mint amennyit el tudnánk tartani organikus mezőgazdasággal, és 2,5-szer annyian leszünk. Úgyhogy csomó ilyen kutatás van, rengeteg ilyen példa van, hogy már túl vagyunk a föld eltartó képességén, és még mindig abban az illúzióban vannak az emberek, hogy a föld eltartó képessége az végtelen, meg majd technológiai megoldásokat találunk, meg mit tenni, de már túl vagyunk rajta. És ugye, amit szintén sokat szoktam mondani, hogy ha csak azt folytatnánk, amit az mi életünkben zajlott, tehát hogy mondjuk az utolsó pár évtizedben olyan 3-3,5%-os átlagos növekedés volt a világgazdaságban, ha ez folytatódna az évszázad végéig, akkor 10-szeresére nőne a világgazdaság. Tehát ezt egyszerűen nem fogják fel az emberek, kamatos kamatszámítás, évről évre, ha 3%-kal nősz, akkor ez egy exponenciális növekedés, 10-szeresére nőne a világgazdaság. Ugye ezt nem gondolhatja senki komolyan, hogy az a világ, ahol már most túléptük, gyakorlatilag ugye 70-es évek környéken túléptük a eltartó képességét, az még a mi életünkben majd még 10-szeresére fog nőni. Tehát, hogy valami irdatlanul nagy baj van, és ehhez képest meg még az utóbbi évekig aludtak az emberek. Tehát szerintem ez utolsó 2-3 évben lett általános ez a felismerés, hogy itt mekkora baj van. A nem növekedő modell, hogy ez egy elég rossz szó magyarul, de nem tudunk jobbat használni, ez a nem növekedő gazdaság. Tehát az a pont, ahol sem a népességedet nem növeled, tehát valószínűleg a föld jelenlegi népességénél sokkal kevesebbet tudnánk eltartani, tehát vissza kéne mennünk a népességet tekintve, nem pedig ugye népesség növelő programokat erőltetni továbbra, hanem csökkenteni a föld népességét. Sokkal kevesebb, tehát egészen más technológia, tehát azt például tudjuk, hogy az elég jó ki van dolgozva, hogy melyek a fenntartható energiaforrások és melyek nem azok, megújulók. Egész másképp kell építeni az épületeket, ugye említettem már a vasbeton problémát, másképp kell a mezőgazdaságot csinálni, ott ugye a műtárgya problémánk van, máshogy kell közlekedni, ott ugye a benzin alapú motorokkal van bajunk, tehát technológiailag ezt tudjuk, gazdaságilag meg ez úgy néz ki, hogy egy nem növekedő gazdaságon belül azért van növekedés, ez egy ellentmondásnak hangzik, de sokszor számon kérik, hogy néha beszélek növekedésről, néha nem növekedésről, hogy van ez. Ugye a nem növekedés az nem egy lefagyott rendszer, ez nem arról van szó, hogy onnantól fogva így minden lefagyott és semmi nem mozdul, ez egy ilyen nem fejlődő szürke valami, hanem ott arról van szó, hogy bizonyos részei mindig elhalnak, az zöldek azt szokták mondani, olyan ez, mint egy erdő. Tehát az erdő mérete nem változik, de bizonyos növények elhalnak, más növények meg nőnek a helyükbe. Tehát mondjuk ma a nem növekedés olyasmiről szól, hogy mondjuk azonnal be kéne tiltani az SUV-kat, mert azoknak semmi értelme és károsak, ugye ezek a hatalmas botárautók, amelyekkel közlekednek, ezek a tankméretű autók a városban, amelyek most hallottam, hogy 25 litert fogyaszt a városban egy ilyen autó, és mondjuk azonnal növelni kéne mondjuk a szélturbináknak a számát. Tehát ugye ebben ugye az egész rendszered az nem növekszik, de ebben van csökkenés, a tankméretű autóknál meg van egy növekedésed a szélturbináknál. És akkor egy idő után beállsz egy olyan szintre, ahol mondjuk ugye a tankméretű autók teljesen eltűnnek a rendszerből, és a szélturbinák száma sem nő már egy idő után, hiszen ugye gyakorlatilag ez egy stacionár rendszer, ugyanannyi ember, ugyanannyi fenntartható energiával gazdálkodik, és nem akar mindig egyel többet. De egyébként nem is akar az ember többet egyel, tehát hogy ez egy ilyen teljesen hamis beállítás, amikor arról kezdenek el itt pompogni, hogy úristen, az emberi természetben benne van, hogy mindig többet akar. Én nem tudok 5 hamburgernél többet megenni egy nap, pedig elég jó étvágyom van, de az nem lesz, hogy akkor holnap 6-ot eszek, aztán 7-et, aztán 8-at. De nem is akarunk igazából. Tehát, hogyha egy pszichológust megkérdeztek, akkor ő nem azt fogja mondani, hogy attól lesz boldogabb az ember, hogy még egy hamburgert megeszik, meg még egy cipője lesz. Ez nem így van. A pszichológus azt soknak teljesen konszenzuálisan az a véleményük, hogy az emberek olyanokat akarnak, hogy biztonság, megértés, elfogadás, szeretet, nyugalom, ilyeneket akarnak. Tehát ami ma van, az nem teszi boldoggá az embereket. Igazából nem tudunk egyénenként szembe menni ezzel a rendszerrel, itt ez a lényeg, csak társadalmi konszenzus alapján. Meg tudjuk változtatni, de ahhoz nem az kell, hogy akkor én most a fogyasztási szokásaimat fogom megváltoztatni, hanem az kell, hogy le kell üljünk nekünk embereknek, meg kell beszélni, hogy ez így nem mehet tovább, ezt így rosszul csináljuk, és el kell kezdeni közösen egy másik rendszert működtetni. De ott nagyon radikális átalakítások kellene, például a növekedés leállítása, ami egy irdatlan nagy konszenzus, mert ugye például felszínre hozza az újraelosztási kérdéseket. Tehát, hogyha nő a tortád, és ugye eddig az volt a konszenzus, hogy mindig egy kicsit nagyobb volt a hűtőben a torta, de az a picike szelet, amit a szegények kaptak, az nőtt, és ugye azt nem vette észre senki, hogy a gazdagok azok elviszik. Ugye van ez a híres méma a Facebookon, hogy az elefánt oda megy a hűtőbe, levág egy kis szeletet, majd nem azt a kis szeletet viszi el, hanem a nagyobbik részét. Na, ezt csinálták a gazdagok. Tehát az elmúlt évtizedekben mindig elvitték a nagyobbik részét. De ugye ezt nem tették szóvá szegények, mert az ő kicsi szeletük is mindig egy kicsit nőtt. Most ugye most ez a torta, ez elérte a hűtőt, tehát most már nem tud nőni tovább a hűtő, innentől fogva nyilvánvalóan arra nem lehet appellálni, hogy ti kis szeretetek is egy kicsit nagyobb lesz, hanem akkor az lesz, hogy akkor számon kérjük, hogy figyelj elefánt, lehet, hogy nem kéne elvinned azt a nagy szeretet, hanem akkor osszuk már ezt a tortát másképpen. De az elmúlt évtizedekben azért nem volt szó a szeletek méretéről, mert nőtt a torta. Ezek újra elosztási konfliktusokat fognak generálni. Az történik, hogy a világ szegény országai, akik egyébként a leggyorsabban nőnek, tehát mondjuk az évszázad közepére Nigéria lesz a legnagyobb ország a világon, idén átvette India Kínától ezt a szerepet, már India a legnagyobb ország, ott is rengeteg nyomorgó ember van, de Nigéria, Tanzánia, Bangladesh, ilyen országok lesznek a legnagyobb országok. Ugye ezekben az országokban visszaszedik, Szíria a legjobb példa, Szíria 4 millióból 22 millióra nőtt a II. Világháború után, miközben a művelhető területek aránya csökkent. Ez egy tökéletes recept egy polgárháborúra, ez van már ma Afrika nagy részén, ez van most ugye Dél-Szudán, Gán, Niger, Szíria, Jemen, sorolhatnám. Ez egyre inkább fokozódik, meg az fog történni, hogy tönkre mennek a beszállítási láncok. Tehát ahhoz, hogy működjenek ezek a kütyük, amiket használunk, ez nikkelre, kobaltra, meg egy csomó lítiumra, meg ilyenekre van szükségük, annak, meg ahhoz, hogy az atomerőműveink működjenek, ahhoz urániumra vannak szükségünk. Ennek a legnagyobb része, ez olyan afrikai országokban van, amelyek már most polgárháborúban vannak. Ez most ma úgy történik, hogy Franciaország mondjuk az állam ellátásának a 80%-át atomerőművekből szed. A franciáknak nincsen saját urániumuk. Tehát elmennek egy afrikai országba, az idegen légió stabilizálja azt a pici részt, ahol konkrétan mondjuk termelik az urániumot, az összes többi része az országnak polgárháborúban marad, ezt ma még meg tudja csinálni, de egyre kevésbé. Tehát azok, amik most történnek Afrikában, dobják ki a franciákat Afrikából. És akkor egy ponton azt mondják a franciák, hogy honnan a francból szerzünk, ugye most éppen oroszoktól vesznek, tehát az se sokkal jobb, de olyan helyekről lehet, az ember megnézi, honnan lehet nukleáris fűtőelemet venni, egy Ausztrália és Kanada kivételével gyakorlatilag az összes többi az instabil autoriter állam. Ezek a termelési láncok, és hát ugye a feldolgozás nagy része meg Kínában folyik, akiről éppen leválunk. Tehát honnan lesz a nyugati világnak 20-30 év múlva ritka földfémjei és a legalapvetőbb nyersanyagai. Ezt senki nem tudja ma megmondani. Úgy megyünk előre, mintha ezt bárki tudná, de ezt nem tudja senki. De ezek a termelési láncok, ezek elakadnak, azt láttuk a Covid alatt, hogy akkor mi történik. Akkor egy csomó mindenből hiány lesz. Ezek jelentkezhetnek infláció, tehát mit tudom én, éppen nincsen elektronikus csiped, mert nincsen hozzá anyag, akkor az ugye mondjuk háromszorosára föltolja mindennek az árát, amiben ez kell. Tehát nem az fog történni, hogy megsülünk, mert hosszú időn keresztül azt gondolták, hogy az fog történni, hogy mint a békák beledobják ebbe a anekdotikus laborba, és akkor melegítjük, és majd akkor szívinfarktusba halunk meg. De nem jutunk el odáig. Mire mit 2-3 fokot felmelegszik a világ, Nyilván most is történik olyan, mert idén is láttuk, hogy mit tudom én, sokkal több ember halt meg szívinfarktusba Európába, de nem ez lesz a fő problémát, hanem szétesnek azok a struktúrák, amelyek kiépültek itt az elmúlt évtizedekben. Ha elég sokan megyünk és rázzuk a harangot, hogy itt valami történik, akkor el fogjuk érni azt a kritikus tömeget, ahol már ki fogjuk kényszeríteni, ugye, amit a Greta Thunberg szokott mondani, hogy ne csak dumáljanak a politikusok, hanem konkrétan tegyenek is valami. De ez az kell, hogy a létező legtöbb fórumon mindannyian folyton ezt ne egy ilyen utó gondolatnak, hanem amikor a dologról beszélünk magáról, akkor dobjuk be, hogy ma már, mit tudom én, klímaváltozás korszakában, ha a magyar gazdaság szerkezetéről beszélünk, akkor nem lehet olyanokat, hogy most egy ideig még iparosítunk, aztán majd valami, hanem akkor ma már erről kell beszélni. Mindenhol, minden fórumon.